Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa döntése értelmében 2025 áprilisában boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Az erre való lelki előkészület időszakát október 26-án tisztasági fogadalmának napján nyitották meg. Ebből az alkalomból Udvardi György veszprémi érsek meghívására Michael Wallace-Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban. Az apostoli nuncius homiliájában úgy fogalmazott: Bódi Mária Magdolna közelgő boldog avatása nagy ajándék a magyar egyház számára, különösen a jelenlegi helyzetben. A tisztaság olyan érték, amelyet még mindig ajánlhatunk a fiatalok számára, akiknek az életét gyakran bizonytalanság jellemzi. Bátorítsuk a fiatalokat, hogy találjanak hűséges barátokat, s támogassuk őket abban, hogy megtalálják a megfelelő forrásokat, amelyek segítenek nekik megbirkózni az erkölcsi tisztasággal kapcsolatos múltbeli, jelenlegi és jövőbeli erőfeszítéseikkel, hangzott el a homíliában. A köztársasági elnök szerint a nehéz közös múlt után a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok történelmi csúcson vannak. A két államfő közös belgrádi sajtótájékoztatóján Alekszandar Vujčić a két nép jó kapcsolataival összefüggésben kiemelte a Vajdasági Magyar Szövetség szerepét. Súlyog Tamás a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéseire utalva azt közölte: a tervek szerint 2026-ban a magyarországi szakaszon is elindulhat a közlekedés. Legalább 3 németországi üzem bezárását, több tízezer alkalmazott elbocsátását és a legnagyobb európai gazdaságban megmaradó üzemei kapacitásainak csökkentését tervezi a Volkswagen. A korábban bejelentettnél méreghatóbb átszervezési programról az autógyártó üzemi tanácsának vezetője adott tájékoztatást. Európa legnagyobb autógyártója hetek óta tárgyalásokat folytat a szakszervezetekkel tevékenysége átszervezésének és költségei csökkentésének a tervéről, németországi üzemeinek bezárását is beleértve. Megerősítette a NATO főtitkára, hogy Észak-Korea csapatokat küldött Oroszországba. Mark Rutte brüsszeli tájékoztatóján azt is közölte, a katonai egységeket a Kurszk régióba telepítették. Ismét úgy vélte, az észak-koreai csapatok bevetése az ENSZ biztonsági tanácsa határozatainak újabb megsértését és Oroszország háborújának veszélyes kiterjesztését jelenti. A stratégiai együttműködés további építésén fog dolgozni Grúzia és Magyarország, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Tbilisziben. Szijjártó Péter felidézte, hogy a magyar-grúz beruházásvédelmi megállapodás hamarosan hatályba lép. Orbán Viktor miniszterelnök több miniszterével hétfőn érkezett a grúz fővárosba, ahol ezrek tüntetnek, mert úgy vélik, hogy a szavazást elcsalták. Az Európai Bizottság szóvivője arról tájékoztatott, hogy Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást arra az EU-tól, hogy Grúziába utazzon. Több mint 200 intézményben összesen 22.409 diák vizsgázott a pénteken befejeződött őszi érettségi írásbelin, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási értékelési útmutatóit már bárki elérheti az oktatási hivatal felületén. Végül nézzük az időjárást. Napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, de maradhatnak tartósan borult tájak. Másutt jellemzően napos idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. Ma a napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy Egerben már régóta működő szabadidős foglalkozásról fogunk beszélgetni. 10 éve indult útjára az anyagyermek fejlesztő élménytánc, azzal a céllal, hogy a mozgás örömével együtt minőségi, közös időt is nyújtson anyának és gyermekének. A lehetőség erre most is adott. Hamarosan indulnak az új csoportok Visnovszky Ramona vezetésével. Az óvodapedagógus táncinstruktor arról is mesél az előttünk álló közel fél órában, miben rejlik e mozgásforma különlegessége. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Annak apropóján, hogy anya-gyermek fejlesztő táncot oktatsz az óvodásoktól kezdődően, óvodáskorúaktól kezdődően, ha jól tudom, mi hozta ezt, hogy elindítsd ezt a programot?
Szia, köszönöm szépen a meghívást. Hát igazából a lányom. A lányom akkor volt 9 éves, és nagyon visszafogott volt, befelé forduló volt, kicsit kövérkés is volt, szemüveges, csúfolták, nem voltak barátai, nem voltak sikerélményei, a tanulás sem ment neki, úgyhogy nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy mi az, ami segít. Nekem mindig segített a mozgás, meg a tánc, meg a zene, ugye hegedűs is vagyok, és akkor döntöttem, hogy elvégzem így ezt a kurzust, hogy én tudjak ilyen táncórákat tartani, aerobik órákat tulajdonképpen, ilyen táncos verzióban, és az inspirált, hogy neki tudjak segíteni. Ez volt a fő motiváció.
Azt nagyon sokan mondják, hogy a tánc, mint mozgásforma is fejleszt, hogy nagyon sok pluszt ad a gyerekeknek is, felnőtteknek is egyaránt. Miért jó, hogyha valaki elkezd tánccal foglalkozni?
A mozgás az én azt gondolom, hogy a gyerekek szempontjából nélkülözhetetlen, tehát egyszerűen egy pótolhatatlan dolog, iszonyat sokat fejleszt minden téren. Tehát akár ha azt nézzük, hogy a mozgásban fizikálisan, tehát egyszerűen az állóképességet javítja, a mozgás koordinációt javítja, a gyerekeknek ugye az izomzata, a csontozata változik, tehát a csontsűrűség változik, tehát hogy ezekben is mind-mind segít, az agyi tevékenységeket javítja, koncentrációt, figyelmet, memóriát, de mellett ugye a szociális dolgokat is, az alkalmazkodó képességet, az érzelmi intelligenciát, az empátiát, tehát hogy tulajdonképpen nem tudok olyan dolgot mondani, amire ne lenne jó hatása, és azt gondolom, hogy ez az egész életünkben jó, ha ott van a mozgás, nekem a mai napig ott van, és azt gondolom, hogy minden helyzetben engem kisegített. Ez az egyetlen dolog, ami mindig kisegít mindenféle stressz helyzetből, ami kikapcsol, ami feltölt, amikor felszabadultak tudunk lenni, amikor tényleg végig tudjuk gondolni a dolgokat. Tehát ez, én azt gondolom, hogy én annyira szeretném azt, hogy valahogy a családokban ez úgy, ugyanúgy, mint az, hogy lefekszünk aludni, ugyanúgy ott legyen a mozgás, mert egyszerűen egy iszonyatos nagy segítség akár a felnőtt életében, a gyereknél meg tényleg az élet meghatározója, hogy ez ott tud lenni picikorba, és ha már ott tud lenni, akkor az végig tudja kísérni az egész életét. Tehát, hogy nem beszélve ugye az önbizalomról, mert ugye az is ott volt.
Egyébként a mai napoknak szerintem ez egy nagy problémája, hogy az önbizalom hiánnyal küzdenek a gyerekek.
Hát nagyon, hát olyan terhelés alatt vannak, tehát annyi mindennek kell megfelelni, meg iszonyat sok a stressz, tehát minden gyorsan kell tudni, jól kell tudni csinálni, meg kell felelni, eleget kell tenni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan rés, ez a mozgás, amiben ki tudnak kapcsolni, fel tudnak töltődni, amiben tényleg egy olyan plusz tudnak találni, hogy tényleg meg tudnak felelni a mai kor elvárásainak tényleg szó szerint.
Mutassuk be egy kicsit, hogy miből is áll egy-egy óra, mit csináltok ezeken az alkalmakon?
Hát ugye az órák azok nem egymásra épülnek, tehát hogy bárki bármikor csatlakozhat. Egyébként amikor ugye működnek az anya-gyerek órák, mert ugye többféle óratípus is van, akkor a 3 éves korosztálytól kezdve 17 éves korig mindenféle korosztály ott van, és ez a legcsodálatosabb, hogy a nagyok húzzák a kicsiket. Ugye a kicsik úgy vannak fel, hogy beállnak, aztán elmennek játszani, aztán visszaállnak. Egyszerűen egy óriási biztonságérzetet ad, hogy ott van az anyuka, és együtt lehetnek közösen, és az az érdekes, hogy ugye csak annyit láttunk sokszor, hogy elmennek játszani, kicsit visszajönnek, és akkor egyszer csak odaállnak az órán, és elejétől végig lenyomják a koreográfiákat. Tehát, hogy ezt hogy csinálják, úgyhogy mi azt látjuk, hogy nem is néznek oda, és mégis, tehát, hogy valami döbbenetes, hogy tényleg hogy szívják, mint a szivacs magukba így ezt az egészet, tehát ez így néz ki.
Az, hogy mikor kezdik el a táncot a gyerekek, az mennyit befolyásol vajon az ő életükben?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat befolyásol, tehát hogy minél kisebb korban, ha megnézzük azt, hogy vannak például mindenféle ilyen mozgásos tornák, amikor kimaradnak bizonyos fejlődési szakaszokban mozgással kapcsolatos dolgok. Igen. Például, akkor is, hogy a mozgással próbálják ezt visszapótolni, vagy az irányba tenni, vagy egyszerűen felfejleszteni a gyerekeket. Tehát a mozgás az szerintem egy alapszükséglet, egy nagyon-nagyon fontos dolog, és minél korábban ott van a gyermek, és van lehetősége mozogni, és ugye a gyerek példa után tanul, tehát itt a szülő a példakép. Tehát itt, és bennem is ez volt, hogy nekem kell jó példát mutatni, mert a gyerek, mondhatunk mi akármit a gyereknek, a gyerek azt fogja csinálni, amit lát. Tehát, hogyha azt látja, hogy az édesanyja vagy az édesapa mozog, sportol, táncol, bármit is csinál, akkor a gyerek egyszerűen ki van kövezve az út, hogy ő is valószínűleg fogja használni a mozgást az életében, de ha nem, akkor sokkal nehezebb dolga van annak a gyereknek, és azt gondolom, hogy itt azért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy együtt, az együtt mozgásnak, és azért azt látom, hogy ez egy akkora pluszt ad a gyerekeknek, azon kívül, hogy mondjuk berakja a szülő a gyereket valamilyen mozgásformában, hogy együtt csinálják, hogy sokkal nagyobb teljesítményre ösztönzi az, hogy ő ott dicsérve van, hogy együtt vannak, van egy, a kettőjük közötti kötelék is egy sokkal szorosabbá válik nyilván, közösen kreálnak ott valamit, együtt oldanak meg problémákat, helyzeteket, mert ugye oda kell majd egyszer csak odaállunk a színpadra, és az hogy lesz megcsinálva. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ez egy sokkal-sokkal többletet adó mozgás, hogy itt együtt tudnak lenni, mint hogyha csak külön mozognak. Tehát én ezt látom.
Mert hogy ez nem egy új program.
Hát ez
elem.
Nem.
Ez egy viszonylag régre visszanyúló program, amit te kialakítottál, ugye, ahogy említetted is, hogy milyen megfontolásból honnan jött az ötlet. Beszéljünk kicsit arról, hogy azóta hogyan változtak így az évek alatt a dolgok.
Igen, ez egy, hát most már lassan egy 10 éve, hát annyi nincs, de egy 7-8 éve jött ez a dolog, akkor volt a lányom 9 éves, és nagyon szépen ment ez a folyamat, ugye azt tudom mondani, hogy tényleg azok a gyerekek, akik jártak az óráimra, mindannyian mozognak, és nagyon magas szinten, tehát hogy tényleg ugye így már nyomon tudom követni távlatokból, hogy ki hol tart az életében a mozgással, a tánccal, és nyilván van sokféle csoportom is, ahol külön csak felnőttekkel mozgunk, külön csak gyerekekkel, tehát hogy azt látom, hogy ez a fajta mozgás, hogy így az anya gyerekkel együtt, tehát, hogy ezt hozta ki a legmagasabb teljesítményt a gyerekeknél, és válogatás nélkül mindegyik nagyon magas szinten, valamilyen formában, nem, mondjuk nem feltétlenül ilyen latin táncokkal, hanem mindenféle más hip-hop és egyéb mozgásformáknál ott van. Most az van, hogy most ugye keresem a szülőket a gyerekekkel, én tudom, hogy nem egyszerű a mai világban időt szakítani, de mégis, tehát most ugye az van, hogy egy-két szülő jelentkezett most csak még ebben az évben, és döbbenetesen állok előtte. Bízom abban, hogy megtaláljuk azokat a szülőket, akik látnak ebben fantáziát, meg hogy adnak esélyt így maguknak, meg a gyereküknek is, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog a mozgás. és tényleg az egész életét megváltoztatja a gyereknek, hogyha tényleg egy ilyen mozgásformában együtt tudnak lenni.
Ugye itt nagyon fontos az, hogy ők együtt táncolnak, anya és gyermek. Lehet, hogy egyébként ez a visszavető erő abban, hogy valakik jelentkezzenek, mert hogy a gyereket úgy általában betesszük valamilyen plusz órára, táncfoglalkozásra, de hogy a szülő úgy nem nagyon szeret menni. Miért jó ez a szülőknek? Miért jó az, hogy ők ott vannak a gyerekkel?
Igen, most eszembe jutott még egy gondolat, mielőtt válaszolok a kérdésedre, az, hogy annak idején, amikor jöttek az első szülők, úgy ők elmondták, hogy ők féltek attól, hogy ők nem tudnak táncolni, hogy azt se tudják, hogy melyik a bal és jobb lábuk.
Kicsit szemérmesebb.
Igen, tehát, hogy, és itt tényleg el szeretném mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy professzionálisan kell tudni táncolni, nem kellenek óriási képességek és készségek, mert táncolni bárki tud. Tehát, hogy ezt tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy olyan foglalkozás, egy olyan együttlét, ahol tényleg ezek a dolgok nem számítanak. Bárki meg tudja tanulni azokat a koreográfiákat, amiket csinálunk. Én nagyon-nagyon egyszerű dolgoktól indulunk el, és nyilván van egy fokozat, egy fokozatosság, és tényleg el tudunk jutni egy nagyon-nagyon szép, egy olyan szintig is, hogy fellépéssel el tudunk menni. Nyilván ez nem egy kötelező dolog, tehát én nem akarom elrémíteni itt a szülőket. Inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy bárki tud táncolni. Itt inkább az a plusz és az a jó, hogy együtt van az anya a gyermekével, és tényleg egy felszabadult helyzetben, tényleg egy közös élményben vesznek részt. Óriási plusz tud ez adni, és azt gondolom, hogy ez pótolhatatlan, és talán ez az, ami nagyon kevés ilyen alkalom van, mert ugye a szülő rohan, a gyereknek ez van, a szülőnek az van, és nagyon kevés olyan dolog van, amikor tényleg ilyen közös együttlétek tudnak lenni, és mindez oda-vissza egy nagyon erős, még erősebb köteléket tud kialakítani az anya és a gyerek között, abba biztos vagyok, mert ugye itt ezekben a helyzetekben együtt kreálnak, közösen alkotnak valamit.
Kicsit érdemes talán kitérni arra, hogy ugye fejlesztő táncról van szó, hogy miben rejlik ennek a fejlesztő jellege? Attól, hogy táncolunk, már ez fejleszt, nyilván, ahogy beszéltük is, de hogy mi plusz tud még adni?
Tehát ugye, hogy az elején beszéltünk arról, hogy hány területet fejleszt maga a mozgás, fizikai síkon, érzelmi síkon, gondolkodásban, koncentrációban, tehát hogy itt oldalakat lehetne írni erről. Én azt gondolom, hogy bármilyen mozgásforma fejleszt, és tényleg minden területen. És én azt a saját lányomon látom, hogy megváltoztatta az életét, hogy hogyan alakultak ki barátságok, ami addig nem volt, hogyan lett önbizalma, hogyan mert neki menni olyan dolgoknak, aminek addig nem mert neki menni, mert úgy gondolt, hogy ő nem képes rá, és volt bátorság utána már, mert ugye ott már volt egy olyan helyzet, amiben oda kellett állni a színpadra, és ő ezt megszokta. Megszokta a stressz helyzeteket, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden mozgás tényleg fejleszt. Itt inkább az, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy az anyával való közös munka, vagy a közös egy munkaidézőjelbe felszabadult együttlétnek van egy óriási plusz fejlesztő hatása. Azokon kívül, hogy a fizikai síkon fejleszti a gyereknek az állóképességét, a koncentrációját, az agyi tevékenységeket, a beszédet, a kommunikációt. Tehát a lányom például nem kommunikált, egyáltalán nem kommunikált. Úgy kellett harapófogóval kihúzni belőle, hogy mondja már el, hogy mi a baj, vagy mondja már, mi történt az iskolában. És teljesen megnyílt, tehát hogy magát a beszédet is, hogy egyáltalán akarjon kommunikálni, hogy a tánc az egy kommunikáció. Tehát egy olyan kommunikáció, ugye, ami nem beszéddel történik, de mégis elősegíti ezt a fajta kommunikációt is egymás között. Úgyhogy én a saját lányomon keresztül tudom elmondani, hogy mekkora változásokat tudott hozni az életében, és azt gondolom, hogy ez bármilyen, akármilyen problémával küzdenek a gyereknél, akár legyen az egy magatartászavar, vagy figyelemzavar, vagy koordinációs probléma, vagy zárkózottság, vagy bármi, én nagyon-nagyon javaslom, hogy próbálják meg, hogy jöjjenek el, hogy nézzék meg, mert én azt gondolom, hogy ez tud segíteni. Ugye óvodapedagógus vagyok, de egyébként mentálhigiénész szakember is, tehát hogy én fel vagyok készülve akármilyen problémásnak mondott, mert én ebben sem hiszek egyébként, hogy hiperaktivitás, meg nem tudom én mi, hogyha a gyerek megkapja azt, ami szüksége van, akkor szerintem ezek tudnak rendeződni, tehát egy kicsit én máshogy állok ezekhez a dolgokhoz, nem biztos, hogy mindenki most fog engem szeretni, de én így gondolom. Tehát, hogy tényleg ezeket a dolgokat is tudom kezelni, nem ijedek meg tőle, sőt azt mondom, hogy mindenképp adjanak esélyt neki, és pont azért, és itt van megint annak a jelentősége, hogy több korosztály együtt, több gyerek együtt, ugye nem csak a szülő, de mégis ott a szülő, aki biztonsági érzetet ad, meg mégis van egy helyzet, amiben ott helyt fog tudni állni az a gyerek, mert én még olyan gyereket nem láttam, aki ne tudta volna végigcsinálni a mozgásformákat, és mindenki a saját tempójában, a saját szintjén, a saját kedvében, tehát hogy nincs semmi ráöltetve a gyerekekre, amikor ő gondolja beáll, amikor ő gondolja leül játszani, amikor ő gondolja, oda megy a másikhoz, tehát ez egy ilyen, és még sincs káosz. Tehát az az érdekes, hogy ugye egy utánzásos módon tanulnak egyébként, tehát hogy leutánozzák a dolgokat, nyilván tényleg van ennek egy fokozata, és mégis egy nagyon-nagyon-nagyon szépen összeáll ez az egész történet. Valahogy úgy tényleg nagyon szépen igazodnak, mert hát ott a szülő nyilván, tehát ugye a szülő is segíti ennek a folyamatát, és ezért ez megint más, mert hogy ott van egy tánctanár mondjuk, és akkor bemegy a gyerek, az nem tudsz olyan hatást gyakorolni a gyerekre, mint amikor ott van az édesanyja, és akkor az anyukáddal együtt csinálod. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek is van jelentősége, hogy ezért ment nagyon szépen mégis az óra.
Mennyire jelentkeznek fiús anyukák, hogy őket ez mennyire érdekli, vagy inkább a lányos anyukák jönnek-e?
Hát ez olyan jó kérdés egyébként. Ugye a táncba eleve a fiúk azok kicsit kevesebben jel. Igen, hát érdekes, hogy az utóbbi időkben már jöttek fiúk is, de jellemzően inkább a lányos anyukák jönnek, de előfordulnak a fiúk is, és egyébként hozzáteszem, hogy iszonyatosan ügyesek a fiúk, és nagyon érdekesen alakítják a csapatnak a dinamikáját, pontosan az ő kis erejükkel, az ő kis megnyilvánulásaikkal, és ugyanolyan kis aktívak, tehát hogy én azt mondom, hogy nagyon várom a fiús anyukákat is, de tényleg nem ez volt eddig a jellemző.
Mi a felépítése egyébként az óráknak? Uh-huh, van-e valami rendszer benne, hogy mit csináltok? Hogy
igen. Ugye nem épülnek egymásra az órák, tehát bárki bármikor csatlakoztat, de nyilván van egy felépítése, van egy nagyon erőteljes bemelegítés, egymásra hangolódás, így is lehet nevezni, és aztán az órának egy a fele az ugye táncokból áll, tehát különböző koreográfiákat, egy ilyen egyszerű, tehát attól függ, hogy hol tartunk. A zenéket is egyébként közösen válasszuk ki, hogy mire táncolunk. A mozgásformánknál is ugye tér van hagyva a gyerekeknek, hogy ha ők tudnak esetleg egy jobb mozdulatot, ami nekik jobban tetszik, akkor betesszük a koreográfiába. Ez az órának az első fele, és ugye a második fele az pedig saját testtel való mozgás, ami tulajdonképpen, vagy ilyen pici eszközökkel való mozgás, tehát ami szalagok, labdák, pici súlyzók, és a többi. Ez azért nagyon jó, mert itt azt látom, hogy a saját testüket is jobban megismerik, tehát van egyfajta testtudatosság. Egyáltalán, hogy hogyan mozgassák a testüket, nagyon, nagyon szeretik az eszközökkel való játékot is, tehát hogy itt van az órának egy ilyen része, hogy a gyerekek azért ezért szeretik, meg ők általában párban szokták ezt csinálni egymással. A szülők meg azért, mert ez kicsit ez a saját testtel való munka, és ez nyilván egy ilyen intervall formában zajlik, nagyon szép, nagyon jó kis alakformáló egyébként, tehát hogy itt az anyukáknak az álma is meg tud valósulni, hogy csinosodnak, az mellett, hogy jól érzik magukat, és ez tényleg így van, hogy az mellett, hogy jó zene van, ott vagy a gyerekkel, és jól érzitek magatokat, még van egy ilyen plusz hatás is, hogy még csinosabb is vagy, jobban érzed magad, tényleg egy jó érzelmi állapotba mész el, teljesen mindegy, hogy milyen, és nekem ez egy nagyon fontos mottom, hogy tényleg érezzük jól magunkat, tehát ezt mindenképp első helyre helyezem, mindenek fölé, mert azt látom, hogy egyszerűen az embereket annyi rossz hatás éri, hogy amikor odajönnek az órára, akkor mindenki morog, meg dühös, meg panaszkodik, és akkor a végén az óra végén mindenki úgy megy el, hogy mennek a viccek, mindenki jókedvű, és nekem ez a cél, hogy tényleg egy jobb érzelmi állapotba menjen el mindenki, és utána várják vissza az órát, és jönnek közösen újra és újra. És azzal, hogy van egy rendszeresség, kialakul egyfajta életvitel, életmód, de válik az, hogy ezt betegyék, és nem pedig az, hogy jaj, most megyünk edzésre, és akkor lehet, hogy egy fél év múlva már nem fogunk menni. Lehet, hogy a mozgás nem nálam fogják egy életen át végezni, de hogy elindítja őket ezen az úton, és utána jelen lesz az életükben, én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, mert nyilván kapcsolatban vagyok a családokkal, és látom, hogy ez így van, és azóta eltelt már 7-8 év, és ugye látom, hogy mindenki mozog, hál' Istennek.
Ha most valaki kedvet kapott hozzá, hogy jelentkezzen erre, és szeretne ott mozogni veled gyerekkel együtt, akkor mik a tudnivalók ezzel kapcsolatban? Hova kell menni? Uh-huh. Miben kell menni? Kell-e bármilyen felszerelés egyáltalán?
Nagyon jó. Igen, nagyon jó kérdés. A Szivárvány óvodában vagyunk. Ugye több alkalmat is kijelöltem. Most egyelőre ugye 5 óra az, amit úgy vagyok vele, hogy ha összeállna egy csapat, akkor azt indítanánk el. Nyilván itt az időpontot azt lehet igazítani, attól függ, hogy tényleg a csapatnak az összetétele mit kíván, tehát hogy ezt rugalmasan tudjuk kezelni, de maga a helyszín, én azt gondolom, hogy egy méltó helyszín erre a Szivárvány óvoda, mert nagyon-nagyon jó közösség, egy fantasztikus vezető óvónővel, aki képviseli ott az óvodát, és tényleg a tornaterem is, ahol vagyunk, egy nagyon szép terem. Mindenféle eszköz rendelkezésünkre áll, tehát igazából semmit nem kell hozni a szülőknek magukkal, mert minden szőnyektől kezdve a labdákon keresztül minden van. Folyadékot szoktam kérni, meg váltócipőt, hogy hozzon mindenki magával, főleg ebben a őszi-téli időszakban már mindenképp fontos, ennyi összesen. Öltözetben meg mindenki, amiben jól érzi magát, laza. Tehát itt nem kell kiöltözni, meg beöltözni, hanem mindenki kényelmes öltözetben, sportruházatban, amiben jól érzi magát abban.
Remélem, hogy kedvet csináltunk most ehhez a programhoz. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánok neked.
Jaj, hát én köszönöm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg tényleg bízom benne, hogy lesznek jelentkezők, és tovább tudjuk ezt folytatni, ezt a programsorozatot.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Visnovszky Ramona óvodapedagógus, táncinstruktor mesélt az általa vezetett anyagyermek fejlesztő élménytáncról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Elhangzott műsorunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája és felhívásai. Az Úr iránti reménnyel teli bizalma menti meg a vakot. Ferenc pápa beszéde a szkalabriniánusok nagy káptalanjához. A migránsok a reménység tanító mesterei. A baldakin és a katedra oltára a Szent Péter bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A Szent Atya úrangyala imája. Az Úr iránti reménnyel teli bizalma menti meg a vakot. A Szent Péter bazilikában tartott szentmisét követően Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobai ablakában imádkozta a szokásos déli imádságot a téren összedült 10 000-nyi zarándok jelenlétében. A napi evangéliumot magyarázva a vak merész kiáltására, bizakodó hitére és a Jézus nyomába szegődő útjára hívta fel a figyelmet. A mai liturgia Jézusról szól, aki meggyógyít egy embert vakságából. Neve Bartimeus, de a tömeg az úton észre sem veszi őt, mert ezeknek az embereknek nincs szeme, hogy meglássa a vakot, ott hagyják őt, nem vesznek tudomást róla, így nincs sem gyógyító pillantásuk, sem részvéttel teli érzésük. Bartimeus nem lát, de hall és hallatja magát. Nagy hangon kiált, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus pedig meghallja és meglátja őt. Rendelkezésére áll és megkérdi tőle: mit akarsz? Mit tegyek veled? Ez a kérdés egy vak ember előtt akár provokációnak is tűnhet, valójában ez egy próbatétel. Jézus azt kérdezi Bartimeustól, hogy mit is keres valójában, és milyen szándékkal. Ki neked, Dávid fia? Így kezdi az Úr megnyitni a vak szemeit. Vegyük szemügyre a találkozás 3 szempontját, ami aztán párbeszéddé lesz, és ezek a kiáltás, a hit és a járás. Nézzük mindenek előtt Bartimeus kiáltását, ami nem is csak egy segítségkérés. Ez egy önállítás. A vak azt mondja: én létezem, tekintsetek rám. Jézus, én nem látok, te látsz engem? Igen, Jézus látja a kolduló embert, hallja őt testi szemeivel, de szívének szemeivel is. Magunkra gondolunk mi, amikor elhaladunk egy koldus mellett az utcán. Hányszor nézünk másfelé, hányszor is hagyjuk figyelmen kívül őt, mintha nem is létezne. és mi vajon meghalljuk-e a koldusok kiáltását? Kérdezte a pápa. Ekkor jön egy másik mozzanat, a hit. Mit is mond Jézus? Menj, hited meggyógyított. Bartimeus lát, mert hisz. Krisztus a szemeinek a fénye. Az Úr látja, hogy Bartimeus rátekint. Hogyan nézek én egy koldusra? Semmibe veszem őt? Úgy nézek rá, mint Jézusra? Képes vagyok-e megérteni kérdéseit, segíj kiáltásait? Amikor almizsnát adsz, akkor a koldus szemébe nézel? Megérinted a kezét, hogy érezzed a testét? Kérdezte sorra a Szentatya. Végül a járás.
Infine il camino.
Bartimeus immár gyógyultan követte Jézust az úton. De mi mindannyian Bartimeus vagyunk, aki belülről vak, aki követi Jézust, ha már egyszer közel ment hozzá. Amikor közel egyszer szegény emberhez, és közel érzed magad hozzá, Jézushoz, aki hozzád közeledik, annak a szegénynek a személyében. Kérem, ne essünk tévedésbe. Az alamizsna nem jótékonykodás. Az alamizsnából az kapja a több kegyelmet, aki adja, mert engedi, hogy az Úr szemei tekintsenek rá. Végül a Szentatya a szűzanyához fordulva kérte: Ó Mária, üdvösség hajnala!
Aurora della salvezza!
Őrizd meg utunkat Krisztus világosságában!
Angelus Dominus, Ave Maria!
Az úrangyala imádság után a Szentatya így folytatta: A mai napon lezártuk a püspöki szinódust. Imádkozzunk azért, hogy mindaz, amit ebben a hónapban tettünk, folytatódjon tovább az egyház javára.
Per il bene della Chiesa.
Október 22-én volt az 50. évfordulója annak, hogy 6. Pál pápa létrehozta a zsidósággal folytatott vallási kapcsolatok bizottságát, holnap pedig a 2. vatikáni ökumenikus zsinat Nostra Aetate nyilatkozatának lesz a 60. évfordulója. Különösen a mostani nagy szenvedések és feszültségek idején buzdítom párbeszédre és békére azokat, akik helyi szinten elköteleződtek benne. Holnap nyílik meg Genfben, folytatta a pápa, a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold fontos nemzetközi konferenciája 75 évvel a genfi egyezmények után. Ez az esemény ébreszte fel a lelkismeretet, hogy a fegyveres konfliktusok során tartsák tiszteletben az egyes személyek és népek életét és méltóságát, valamint a civil struktúrák és az Isten tiszteleti helyek integritását a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően. Szomorú látni, hogy a háborúban bárhol is kórházak és iskolák pusztulnak el. Csatlakozom a mexikói Chiapas állam szeretett San Cristóbal de las Casas templomához, amely a múlt vasárnap meggyilkolt Marcelo Pérez papot gyászolja, aki az evangélium és Isten hűséges népének buzgó szolgája volt. Legyen a béke és a keresztény élet magva az ő áldozata, együtt azokkal a papokkal, akiket a szolgálat iránti hűségükért öltek meg. A pápa közel érzi magát a Fülöp-szigetek lakosságához, amelyet egy nagyon erős ciklon sújtott. Az Úr támogassa ezt a hittel teli népet, kérte a pápa. Végül a Szentatya szeretettel köszöntötte a téren megjelent rómaiakat és zarándokokat.
Saluto voi, romani, pellegrini.
Külön köszöntötte a Rómában működő perui Señor de los Milagros konfraternitását, akiknek megköszönte tanúságtételüket és arra bátorította őket, hogy haladjanak továbbra is a hit útján. Köszöntötte a szardiniai Loiri Porto San Paolo község idős lakosainak egy csoportját, a Cagliari melletti Assemini birmálkozó fiataljait, a piacenzai egészségzarándokait, a Cotrino Szenté ciszterci világ jobb látusait. Ferenc pápa ismételten felhívásra fordult mindenkihez, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, különösen Ukrajna, Palesztina, Izrael, Libanon békéért, és hogy szűnjön meg a háború tovaterjedése, ezzel szemben az ember élet tiszteletét helyezik az első helyre. Az első áldozatok a civil lakosság körében vannak. Nap mint nap látjuk ezt. Túl sok az ártatlan áldozat. Minden nap látunk képeket megölt gyerekekről. Túl sok gyerek. Imádkozzunk a békéért. Végül a Szent Atya mindenkinek szép vasárnapot kívánt, kérve ne feledkezzenek meg imádkozni érte. Ferenc pápa beszéde a szkalabriánusok nagy káptalanjához. A migránsok a reménység tanító mesterei. A Szent Atya október 28-án hétfőn délelőtt fogadta a szkalabriánusok 16. rendi nagygyűlésének 41 tagját, akik a közelgő jubileum jegyében a Reménység zarándokai címmel tartják Rómában nagy káptalanjukat. Szent Scalabrini keresztelő János a migránsok misszionáriusaként alapította a rendet, és arra tanította őket, hogy gondoskodjanak róluk, tekintsük őket testvéreiknek az egység felé vezető úton. Ferenc pápa beszédében lelkipásztori szolgálatuk krisztusi karitás jellegét hangsúlyozta. Üzenetét Ferenc pápa a migránsok, a lelkipásztori szolgálat és a karitás kulcskifejezéseiben jelölte meg. Először is a migránsok, a reménység tanítómesterei. A pápa maga is migránsok gyermeke, vallotta személyesen. A migránsok abban a reményben kelnek útra, hogy máshol megtalálják mindennapi kenyerüket. Ahogy az 1887-ben született rend alapítója, Szent Scalabrini keresztelő János tanította, és nem adják fel még akkor sem, ha árral szemben haladnak, még akkor sem, ha elzárkózásra és elutasításra találnak. Kitartásukat táplálja a szülőföldjükön hátrahagyott családjuk iránti szeretet is. A velük való törődés sok mindenre megtanítja a szkalabriniánusokat, akik missziós szerzetesként migránsokká lesznek a migránsok között. Így a találkozás, a párbeszéd, az idegen személyében megjelenő Krisztus befogadásának dinamikáján keresztül egyben ülnek velük a szolidaritásban, egyedül Istenre hagyatkozva. Ne felejtsi, üdvösség története a migránsok, az úton levő népek története, emlékeztette őket a pápa. Éppen ezért vigyék el nekik a reménység lelkipásztori szolgálatát. A migráció ugyan egyfelől megfelelő segítséggel, a növekedés alkalma lehet mindenki számára, de másik oldalról, ha azt magányban és elhagyatottságban élik, egzisztenciális elgyökértelenedés drámája lehet, ami egészen a hit elvesztéséig és a reménytelenségig juthat. Az igazságtalanság és erőszak, amin sokaknak keresztül kell haladniuk, néha olyan embertelenek, hogy még a legerősebbeket is sötét reménytelenségbe és beletörődésbe hajszolja. A közelség szilárd lelkipásztori beavatkozására van szükség anyagi, vallási
a livello materiale, religioso
és emberi szinten, hogy támogassák bennük a reményt, és ezzel együtt a belső utakat, amelyek Istenhez vezetnek, a hűséges utitáshoz, aki mindig jelen van a szenvedők mellett. Ne felejtsük el, hogy a migránsokat be kell fogadni, és őket kísérni, segíteni és integrálni kell, kérte a pápa. Ráadásul ma sok országnak szüksége is van migránsokra. Olaszországnak nincs gyereke. Az átlag életkor 46 év. Olaszországnak szüksége van migránsokra, akiket be kell fogadnia, el kell kísérnie, támogatnia és integrálnia. Ezt az igazságot el kell mondanunk, szögezte le a pápa. A harmadik pont, folytatta, a karitás, a szeretet szolgálat. Az 1900-as jubileum küszöbén Szent Scalabrini keresztelő János mondta, a világ nagy csapások súlya alatt szenved, de ezek a súlyos szavak ma is időszerűek. Ma is útra kelnek sokan a tragikus és igazságtalan egyenlőtlenségek miatt a földet sújtó pusztító háború következtében, amelyhez hozzájárul még a gazdag országok bezárkózása és ellenségeskedése, amelyek azt látják, hogy aki náluk kopogtat, az veszélyt jelent a jólétükre. Így a jólétüket védelmezők érdekei és a túlélésre törekvők küzdelme. Az éhség és az üldöztetés ellen menekülő küzdelme között sok ember élet veszett el. Itt is, Olaszországban is ezt látjuk, vetette közbe a Szent Atya. Ott van az a botrány, hogy almaszüretre északon behoznak migránsokat Közép-Európából, de aztán elküldik őket. A segítségükre születelnek, majd elmehetnek. Mindez ma történik. A szkalábriánus karizma pedig él az egyházban. Ennek sok fiatal a tanúja, akik a világ különböző országaiból csatlakoznak hozzájuk. Legyenek hálások az Úrnak a hivatásokért. Ha azt szeretnék, hogy a nagykáptalan az életük és küldetésük elmélyítésének és megújításának lehetőségévé váljon, akkor mindenek előtt az eukarisztia előtt végezzenek alázatos és örömteli hálaadást a keresztre feszített Jézus és Mária az elvándorlók anyjának jelenlétében, amire alapítójuk tanította őket. Végül megjegyezte a pápa, hogy rájuk gondolva egy bíborost akart kinevezni közülük, akit már korábban is ki akart nevezni, de ő akkor azt nem akarta. Most azonban engedelmességből megtette. Másfelől pedig van már két szkalabriános bíboros itt Rómában. Vegyétek ezt a nagy megbecsülésem gesztusának, zárta hozzájuk intézett beszédét Ferenc pápa. A baldakin és a katedra oltára a Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró szentmiséjén 9 hónapig tartó restaurálás után került sor a Szent Péter sírja feletti baldakin ünnepélyes átadására. A főoltár előtt továbbá október 27-től december 8-áig látható lesz Szent Péter ősi széke, amelyről Ferenc pápa a szentmisén mondott homíliájában hangsúlyozta. Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke. Szeplőtelen fogantatás ünnepét követően a széket visszahelyezik Berdini bronz trónjára. A Szent Péter Bazilika főhajójába lépve a belső tér hatalmas méretének lenyűgöző látványa fogad bennünket. Hirtelen úgy látszik, mintha minden összezsugorodna, másképpen érzékeljük a körülöttünk lévő dolgokat, úgy érezzük, mintha a természet fenséges alkotása előtt lennénk. Az építőművészetnek azonban megvan a maga rendje, amely ebben az esetben tekintetünket azonnal a belső tér két kiemelkedő pontjára irányítja, az egyik a Szent Péter sírja fölötti pápai oltár a baldakinnal, a másik pedig a bazilika apszisában lévő katedra oltár. Mindkét műalkotás szerzője Gian Lorenzo Bernini, az itáliai barokk legjelentősebb mestere, aki ezt a két csúcspontot tudatosan összekapcsolta egymással. Amikor belépünk a bazilikába, azonnal egyértelmű, hogy a bronzból készült monumentális baldakin perspektívikusan, mint egy keretet nyújt az apszisban lévő katedraoltárnak. A kettő között ugyanis szoros összefüggés áll fenn. A pápai oltár az apostol sírja fölött emelkedik, amelyre, mint egy sziklára, Krisztus megígérte, hogy megalapítja egyházát. Szent Péter apostol sírja pedig utal a kezdetekre, vagyis a vértanúk tanúságtételéből született ősegyházra, ezért is nevezik konfesszió oltárnak. A katedra oltár pedig Péter utódainak elsődleges feladatára emlékeztet, ami az evangélium hirdetése és Isten népének tanítása. A baldakint, a tekintély és a dicső hírnév ősi jelét Bernini első építészeti megbízatásaként 1624-ben tervezte. Ami 1633-ban készült el, valószínűleg későbbi vetélytársa, a zseniális építész Francesco Borromini mérnöki tehetségének segítségével. A 8. Orbán pápa által rábízott feladat nehézsége, akinek heraldikus, címertani alakjai, a méhek, a baldakin díszítésében számtalan változatban megtalálhatók, mindenek előtt abban állt, hogy Bernini építőművészetének illeszkednie kellett a templom monumentális mértékéhez. Annak érdekében, hogy a baldakin struktúrája ne tűnjön túlságosan nagy terjedelműnek, Bernini a csavarodó, csavaros formájú oszlopok mellett döntött. Alakjuk és díszítésük továbbá az úgynevezett Szent Oszlophoz kapcsolódik, amelyet ma a Szent Péter Bazilika Kincstár Múzeumában őriznek. A Szent Oszlopról, amelyet szőlőfürtő, szőlőindák folyondárjai díszítenek, évszázadok óta azt tartják, hogy tanúja volt Jézus prédikációjának a jeruzsálemi templomban, és amely más hasonló oszlopokkal együtt, amelyek közül néhányat ma is láthatunk az erekék lodzsájában, az ókori bazilikában a Péter sírja feletti 4. századi pergolát, nyitott felfutó növényekkel díszített lugast ékesítette. Bernini zseniális kompozíciója ötvözi a ciborium, a baldakin fölé épített mennyezet, mint szilárd építészeti szerkezet gondolatát a baldakin eredeti jelentésével, amely egy fontos hely vagy alak fölötti díszítő drapériát fejez ki. Bernini a bronz drapériákat közvetlenül az oszlopokhoz kapcsolta, a szerkezetet pálmaágak ikonográfiai motívumai díszítik, amelyeket lendületes angyalfigurák vesznek körül. A barokk architektúra hullámzó vonalai a baldakin tetején lévő aranyföldön fölötti keresztnél végződnek, mintha bizonyítani kívánnák az ókori mondást, amelyet a Kártauzi rend jelmondatának választott: Stat crux, dum vulvitor urbis, a kereszt szilárdan áll, amíg a világ forog. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem. A kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom, éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húnyd szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.
Rónai György Közelítő tél című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban egyik alapítója és szerkesztője lett az Ezüstkor című folyóiratnak, 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig pedig felelős szerkesztője volt. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Imája.
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, minden tudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.